Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribune nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Hát elérkeztünk ehhez a pillanathoz is, hogy egy karácsonyi adást veszünk fel. Ez egy ünnepi kiadás, amiben ti kérdezhettetek, mi pedig felelünk ezekre a kérdésekre, és nagyon szépen köszönjük, hogy rengeteg kérdés érkezett hozzánk. Nagyon jó, hogy itt vagytok, és elsősorban egyébként szeretném megköszönni nektek, hogy velünk tartotok, és egy ilyen tribünös közösséget alkothatunk, és számíthatunk rátok, úgyhogy ezt meghálálva szeretnénk válaszolni nektek mindenre.
Így van, fogunk beszélni magunkról is, mert jöttek ilyen kérdések, meg nagyon sok sport témájú kérdés is érkezett, és először is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és nagyon köszönjük az egész éves támogatásotokat, a sok-sok megtekintés, kommentet is, bízunk benne, hogy a következő évben is tudunk fejlődni, meg egyébként a bármilyen véleményetek van a műsorra kapcsolatban, azt is nyugodtan írjátok le, fejtsétek ki, és a legelső kérdés pedig az lenne, hogy mi történt a stúdióval. Hát ez egy érdekes történet, mert az a rádió, ahol vagyunk, ugye a Hit Rádió, közösen együtt dolgozunk velük, ott ugye átépítések zajlanak, és a stúdiót átépítették, és ezért a másik stúdióba helyezték a régi díszleteket, és úgyhogy összevend a stúdiónk, és ott fogjuk majd egyébként a beszélgetés műsorokat gyártani.
Hát igen, de igazából nyilván mi is igyekszünk a saját kis birodalmunkat építeni, úgyhogy nyilván az a célunk, hogy előbb-utóbb egy saját stúdióba tudjunk lenni. Ebben a szempontból most ezért láthattatok változást, mert támogat minket valaki egy stúdióval, de bízunk abban, hogy ti is fogtok abban támogatni minket, hogy esetleg valamikor elérkezzünk a saját birodalmunk felépítéséhez.
Igen, és most pedig az Ultra-Agnál, és nagyon szépen köszönjük nekik, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy most ebben a helyzetben is tudjunk pár adást felvenni, meg egyébként készülünk új tartalmakkal, amit ebben a stúdióban is fogunk felvenni. Majd valószínűleg ide vagy gaming tartalmak fognak érkezni.
Igen, amit egyébként már nagyon várunk, hogy végre elérkezzen, mert bizony készülünk azzal, hogy meghívjunk olyan embereket, hogy Neszláj, Mogács is, meg a The VR is. Tehát igazából egy ilyen szinten is nyitunk. Van egy olyan nyitásunk is, ugye, hogy életmódadásokat is felvettünk eddig, és ezután is tervezzünk minél többet csinálni. Úgyhogy igazából egy kicsit a Tribune az nem csak a stúdiókat tekintve, hanem műsor struktúrában is igyekszik megújulni. Reméljük, hogy ez majd tetszeni fog nektek. De szerintem kezdhetjük az első kérdésekkel, amik a Facebookunkra érkeztek.
Így van, a legelső kérdés pedig Werner Márton írta. Számotokra mi volna a legnagyobb ajándék a fa alá? Természetesen valami sporteseményre gondolok, és felsorolt rengeteg ötletet egyébként, NBA döntő, Super Bowl, valamelyik Forma 1-es futam. Balázs, te mit válaszolnál? És nyilván azt mondta, hogy olyat nem kívánhatsz, és választhatnál mondjuk a Ferrari világbajnoki címet szerez, vagy futamot nyer. Ennyi kikötés van.
Hogy ezeket választhatom?
Hogy ezt nem választhatom.
Ezt nem választhatom. Köszi. Hát most, hogyha valamit kívánni kéne, akkor szerintem, de ebbe az évben, vagy a 24-es évben?
Hát a következő évben, melyik sporteseményre mennél el nagyon szívesen, és hogyha valamelyik sporteseménye kapcsolatban kívánhatnál is valamit, ez egy ugye kettő különálló kérdés, ott mit kíván?
Szerintem egy hatalmas, igazából nem is tudom, ajtóablak helyzet, hogy a magyar válogatott EB szereplése és egy olyan siker a magyar válogatottnál, amit most egyébként ki is hoztak, hogy erős sorrendben, nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy szakmailag te alá tudod-e támasztani, de 7. helyre tették az Európa bajnokságon, ami egyébként egy álomszerű dolog lenne, úgyhogy nekem ez az abszolút.
Egy negyeddöntőig elmennék?
Így van. Nyilván, hogyha Forma 1-et nézünk, akkor meg szívem szerint minden egyes futamon ott lennék a 24-es szezonban, de hát ezt nem tudjuk még egyőre abszolválni.
Fú, nagyon nehéz egyébként ott lennék a Super Bowl döntőn is, nagyon szívesen az is Bakas lista, vagy bármelyik egyébként, bármelyik NFL mérkőzéseiket. Legszívesebben talán a Lambeau Fieldre mennék el, egy Packers mérkőzés, egy jó havas mérkőzésre, jó hideben. Nyilván egyébként az nem lenne annyira kellemes, de talán az NFL élményhez, meg hogy egy nagyon tradicionális helyszínen lennénk ott a kedvenc csapatomnál, az akkor mindenképpen ilyen időjárás körülmények között nézném.
Ha NFL, akkor nekem a Chiefs-nek a stadionja, ahol nagyon megnézni. Mostában egyébként őket azért úgy, ahogy követem.
Megy az NFL-be. Nyilván nyernek, aztán gondolom.
Jó, nyilván. Mostán,
ha már mondjuk, Ferrari nem nyer, akkor legalább Chiefs-nél.
Igen, valahogy vigasztalodni kell. Nyilván azért focit tekintve azért mégse szurkoltok, nem tudom, hogy Manchester City-nek, mert azért az eladnám azért a lelkemet, nem is kicsit. De a Chiefs-nél egyszerűen Travis Kelce-nek a jelenléte, ami egyébként szerintem valószínűleg nem új keletű az amerikai sportokban, hogy ennyire emocionális, meg ennyire sztárkodó showman, de nekem az ő, illetve Patrick Mahomes-nak a jelenléte az nagyban hozzátesz a Chiefs történetének az a való szimpatizáláshoz.
Igen, nyilván nagyon nagy élmény lenne az olimpián is ott lenni, annak is nagyon örülnék, de hogyha mondjuk reálisabb ilyen álom lenne, hogy melyik mérkőzésen szeretnék kint lenni, és mit is kívánhatnék, akkor az, hogy kisorsoljanak, és akkor azt tudjak menni Stuttgartba vagy Kölnbe, magyar válogatott mérkőzésre, mert ugye a barátaimmal vettünk jegyet, vagy igényeltük azt, hogy tudjunk menni versünk jegyet, és hát nyilván ez most sorsolás alapján derül ki, és akkor igazából azon a sporteseményen vennék legszívesebben részt, ott az EB-n, szurkolják a magyar válogatottnak, és akkor nyilván ott azt kívánnám, hogy akkor mondjuk verjük el a németek, mert a skótok ellen is tudjak jegyet szerezni. És
egyébként mennyi esélye van annak, hogy kisorsolnak téged?
Fú, jó kérdés, mert nyilván ott a stadionban olyan 40 ezer körül lesz a magyar emberek száma, amiben fognak tudni engedni, és nyilván azért több százezer ember jelentkezett. Nyilván én is, meg a barátaim is mindannyian igényeltünk jegyet, meg külön a mérkőzésekre is, hogyha nyilván valami, az egyikünk legalább csak nyer, annak azért van esélye, meg több árkategóriát is igyekeztünk próbálni, hogyha meglátjuk, szerintem egy 25-30%-a simán van, hogy kisorsolnak, és akkor ezt kívánom, hogy tudjak lenni, és ott nyerjen is a magyar válogatott, és óriási élmény lenne, hogyha mondjuk akár a 8-as döntőben is még egy-egy meccset el tudnánk csípni. Nyilván, hogyha Forma 1-es futamot kellene választani a Hungaroring mellett, akkor talán Monzát választanám, vagy egy ilyen tradicionális helyszínen, meg van egy-egy olasz edző, ugye az internél dolgozok utánpótlás labdarúgó edzőként, és van egy-egy olasz, akivel kifejezetten jó a kapcsolatom, és van egy egész jó olasz barátom, Stefano, ő pedig a pályához nagyon közel született, és ezért ott laknak a szülei, ebből a szempontból tök jó lenne mondjuk hozzájuk átmenni vendégségbe, és akkor ő ismeri a környéket, meg a pályán is sokszor volt, úgyhogy ebből a szempontból mozza egy nagyon klassz élmény.
De nem Stefano Domenicali.
Nem. Neki nincs annyira sok köze az utánpótlás labdarúgó edzősködéshez.
Ki tudja. De menjünk tovább szerintem.
Menjünk tovább. A következő Varga Máté kérdezi. Sziasztok, mit gondoltok Teo Pulcher idei F2-es teljesítményéről, és milyen eredményeket vártok tőle a Super Formulában? Balázs?
Hát én azt gondolom, hogy vegyes érzelmeim vannak a Teo Pulcherrel kapcsolatban, ami a szezont illeti, de egyébként abszolút megérdemelten nyerte az F2-es bajnoki címet. Nyilván voltak olyan megmozdulásai, amik akárcsak gondoljunk vissza Oli Bermennel való összeakadása még a szezon elejéről, ami nekem olyan volt, hogy hát most nem ár, hogy egyszerűen egy olyan helyzetben, ahol persze kiélezetten előzték egymást, de lehetett volna okosan is megoldani. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyébként az nyilván csalódás, hogy Teo Pulchernek nincsen helye, akár egy Alfa Romeo-nál, ahol ugye Guanyu Zhou és Valtteri Bottas marad jövőre is, de én azt gondolom, hogy egy szezont kibekkelve a szuperformulában egy jó teljesítmény nyújtva, igazából fent tudja tartani, vagy tud ugye fejlődni, ezt láthattuk Liam Lawsonnál, és szintén a szuperformulában tartotta karban magát, és igazából egy váratlan beugrásnál tudott olyan teljesítmény nyújtani. Úgyhogy én...
Formulautós bajnokságokban azért nagyon erős kategória, úgyhogy szerintem az egy jó hely erre. Láthattuk Gaslynál, Lawsonnál is, hogy jól működött ez a történet.
Igen, úgyhogy én azt várom egyébként, hogy 25-re vagy 26-ra csak beférjen Teo Pulcherra a Forma 1 mezőnyébe is, és akkor majd nyilván látjuk azt, hogy valójában mire képes.
Hát nyilván ugye nehéz a kérdés, mert a harmadik szezonjára jött össze a világbajnoki cím, ez nem mindig mutat annyira jól, főleg úgy, hogy Oscar Piastri elsőre meg tudta ezt csinálni. Nyilván Drugovic is hasonló cipőbe járt, hogy legtapasztaltabbként harmadik szezonjában tudta összehozni a világbajnoki címet, és nyilván őt is nagyon szívesen megnéznénk, de nem biztos, hogy megkapja a lehetőséget, úgyhogy én könnyen el tudom képzelni, hogy Puscher sem fogja megkapni a lehetőséget. Nagyon tehetséges pilótának tartom, látunk tőle nagyon szép dolgokat is idén, meg konzisztensen tud egyébként teljesíteni, nyilván azt fel lehet hozni vele kapcsolatban, csak egyetlen egy futamot nyert még a szezon legelején, utána pedig nem. Ez is lehet akár egy kritika vele szembe, de még mindig nagyon fiatal, és ő a legfiatalabb pilóta, aki F2-es futamot nyert. Úgyhogy nagyon sok minden szól mellette, de van a vele kapcsolatban kérdőjelek, és én nem biztos, hogy látom azt, hogy az Aubernél ő lehetősége fog kapni, mert ugye érkezik az Audi, és nem hiszem, hogy ő fiatal pilótát szeretnének, és az is jó kérdés, hogy Joe vagy Bottas marad-e, hogyha az egyiket megtartják, akkor mellé valószínűleg akarnak igazolni egy tapasztalt veterán pilótát, aki egyébként még magas potenciállal bír, lehetett hallani egy Sainzról, Pletykaként vagy Hülkenberg, egy nagyon komoly esélyes, és elméletileg folynak is ott a tárgyalások, úgyhogy akár az is elképzelhető, hogy Hülkenberg érkezik. Puscher tehetséges, csak nem feltétlenül látom az utat, hogy melyik csapat ad neki esélyt, meg talán a legtöbb csapatnak megvan az a fiatalja, akinek egyébként meg teret akar adni, meg így is van a fiatalok, akik már kikerültek a Forma 1-ből, és még azért szeretnének visszajönni, mint például mondjuk akár Mick Schumacher, úgyhogy nagyon kevés a hely, úgyhogy én egyáltalán vagyok benne biztos, hogy Puscher lehetőséget fog kapni, sőt, nálam 50% maximum.
Hát igen, vagy nem. De egyébként nekem is a fiatalság, hogy még csak 20 éves, az azt mondatja velem, hogy azért esélye még bőven van. Igazából, hogyha a szuperformulában úgy sikerül pallérozódni, akkor egyébként szerintem egy Alfa Romeo-nál oké, elmondtad, amit elmondtál, de hogyha egy tapasztalt pilóta mellé őt, mint újoncot odaviszik, akkor szerintem abszolút van esélye arra, hogy felvegye a Forma 1 ritmusát.
Még egyébként a legelső kérdésre visszatérve, Enfield Roadra nagyon szívesen elmennék, az nekem bakaslista, főleg úgy, hogy Szoboszlai Domeik is ott játszik mindenképpen, meg hogyha már itt a magyar csapatokat említettük, akkor nyáron az olimpián, ha valamit kívánhatnék, akkor azt kívánom, hogy a magyar vízilabda válogatott újra egy olimpiai aranyat tudjon szerezni most a VB cím után, úgyhogy annak nagyon fogok szurkolni. Én nagyon szeretem most ezt a fiatal csapatot, és bízom benne, hogy komoly sikereket fog tudni elérni.
Hát ott minden magyarnak szorítani fogunk, úgyhogy egy izgalmas nyarunk lesz, amit szerintem már mindenki vár.
És jön a következő kérdés, ami nem sport irányú kérdés, hogyan állítotok össze egy műsort? Szigorú rendszerint mennek a kérdések, vagy impróban, mennyit készültek egy riportalany meghívás előtt? Ti ketten rakjátok össze a kérdéseket, vagy van-e háttérstáb? Hajrá, srácok, csak így tovább, először is nagyon szépen köszönjük.
Hát köszönjük szépen. Igazából ez úgy szokott zajlani, hogy feljönnek a nevek, kiket szeretnénk meghívni, igazából folyamatosan ötletlenünk, és egy olyan hosszú listánk van, amit szerintem 3 év alatt se tudnánk teljesen megcsinálni. Úgyhogy igazából ezt szoktuk igazából megalkotni, meghívjuk az emberünket, és utána mind a ketten összeállítjuk a kérdéssorunkat. De amúgy mi azt szeretjük, legalábbis én abszolút annak a híve vagyok, hogy amilyen hangulatban van az adott vendégünk, abban a hangulatban kérdezek vissza a rögtönzött kérdéseket is. Nyilván szoktunk készülni, ez rengeteg óra, főleg úgy, hogy azért mind a ketten dolgozunk emellett, úgyhogy hát nem kevés efforttal jár, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, de egyébként abszolút nagyon-nagyon nagy élmény ezt a háttérben is csinálni. Stábunk nincsen, mi vagyunk a stáb.
Igen, sokkal pár kérdésre válaszolva, mind a ketten készülünk Balázsral, bizonyos vendégeket Balázs szervez, de bizonyos vendégeket én. Szerintem nagyjából is sporták szerint szoktuk ezt szétosztani. Balázs a motorsport vendégekkel tartja a kapcsolatot, én azokkal általában, aki a labdarúgásból jönnek, vagy onnan a szakértői pozícióból, meg az amerikai sportok, meg Balázs szokott egyébként akár a Életmód magazin embereket.
Igen, nekem vannak ott olyan ötleteim, hogy akkor Balog Leventét meghívni, és akkor ez sikerült is ebben az évben. Meg hát rengeteg olyan ember, akik egyébként valószínűleg elérhetetlenek szinte, de próbálunk megszólaltatni ilyen laza körülmények között, és úgy, ahogy még senki más nem szólaltatott meg, akár olyan embereket is, mint Istenes Bence, Sebestyén Balázs, vagy olyan emberek nyilván, akik a sporthoz is szorosan kapcsolódnak. Szoboszlai Dominikot is, azt hiszem, hogy volt ilyen kérdés is, hogy Dominik is jönne hozzánk.
Hát dolgozunk az ügyen, de nem egyszerűen.
Dolgozunk az ügyen, valószínűleg az EB előtt semmiképpen nem jött össze, de ugye nagyon jó kapcsolatot ápolunk Eszterházi Mátyással, akivel szintén hatalmas élmény volt az, hogy összejött az interjú. Egyébként ezzel kapcsolatban egy rövid sztori, ugye mi ketten még, nem is tudom, 2017-ben kezdtünk el így együtt munkálkodni azon, hogy a műsorunk létrejöjjön, és akkor volt egy teljesen más projekt, amiben az első szervezésünk, hogyha már így a vendégszervezés, az Rudolf Péter volt, akit egyébként gondoltunk is, hogy,
igen,
hogy esetleg...
Igen, felvetettem Balázsnak, hogy...
Igen, valamikor visszahívjuk.
A következő év egyik első adásnak.
De ott, és azóta is egyébként elképesztően szeretem ezeket az alkalmakat, amikor az ilyen egyébként elérhetetlen embereknek az emberi mi voltjából találkozhatok, és eleve az a katartikus élmény, amikor az első interjú alany azt mondta, hogy akkor vállalom. És akkor a Madách Színháztól megkaptam a Rudolf Péter telefonszámát, és felhívni úgy, hogy egy csomó adást, filmet megnéztem vele, meg minden.
Tehát, én életemben is, és a te életedben is nagyon fontos pont a beugró, vagy én igen. Nagyon szerettem gyerekként, meg most is szoktam nézni a részeket, rengeteget tudok rajtuk röhögni, meg egyszerűen színészórjások a Rudolf Petiék.
Igen, úgyhogy igazából az, hogy minél nagyobb vendéget szervezzünk, az annak a gyökere az itt indult, és én ekkor döntöttem el, hogy igazából határa csillagos ég, és igazából bárki jöhet. Úgyhogy most egyébként nem árulok el nagy titkot, éppen Ladocsi Petinek a meghívásán dolgozom, de nem könnyű, mert aki ott van közvetlenül a Forma 1 közelében, ráadásul hát nem is a szerződés, hanem Lando Norrisnak egy olyan embere, aki iszonyatosan sok felelősséggel tartozik az egész szezon lebonyolításáért, úgyhogy nem könnyű ezeket az embereket elérni, de megpróbáljuk.
Igen, meg volt ugye a kérdésnek az a része, hogy mennyire vannak megírva a kérdések, és mennyire improv, szerintem fele-fele. Én személy szerint rengeteg kérdést írok meg előre, meg nagyon részletesen, és nyilván nem ugyanúgy teszem fel, meg ahogy utána adja magát a helyzet, de én szeretek egyébként picit túl készül, még hogyha nem is feltétlenül jön át ez a műsorból. De
néha megkapom a kérdéssorokat, és nézem, hogy 30-40 kérdés, mondom, erre egy fél nap nem lenne elég. Úgyhogy tehát igazából egy kicsit más személyiségek is vagyunk.
Igen, nagyon... Balázs meg ilyen félmondatos, egymondatos kérdéseket szokott átni, vagy inkább ilyen témaként. És én pedig ilyen 10-mondatos kérdéseket írok, de hogy nyilván pedig utána, mert mind a ketten részben meg improvzunk, hogy sokszor van az, hogy pedig olyan kérdés, olyan téma jön föl bennünk, ami vagy reagálunk a vendégre, vagy közben beugrik nekünk ötletként, hogy van nyilván improv része is, de igyekszünk úgy felkészülni, minden lehetőségre felkészüljünk, és ne érjen minket váratlanul. Úgyhogy nagyjából így áll össze a stáb, meg van egyébként, aki a technikai részében egyébként dolgozik nekünk, meg van grafikusunk is, például Geri, neki nagyon szépen köszönjük a munkáját, ő részben fog maradni a csapatnál részben, sajnos januárban tőle elkezd köszönjünk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és bízunk, hogy minden tovább tudunk vele együtt dolgozni, hogyha még kevésbé is majd.
Egyszer talán még visszatér hozzánk.
És akkor menjünk tovább a YouTube kérdésekre, ott is rengeteg kérdés érkezett, és akkor a legelső ilyen kérdés, főállásban csináljátok a podcastet, vagy van mellette más munkátok, csak így tovább, nagyon jó a műsor. Mind a ketten dolgozunk Balázzsal, úgyhogy ezt elsősorban hobbiként, szerelem projektként csináljuk, de már igyekszünk részben vállalkozásként is működtetni, és minél magasabb színvonalat képviselni, nyilván mi is igyekszünk képezni magunkat, meg beletanulni, meg a visszajelzések alapján fejlődni, és csiszolni ezt a projektet. Én testnevelőtanárként és utánpótlás labdarúgó edzőként dolgozok, úgyhogy én 8-5-ig dolgozni szoktam általában, és akkor utána itt esténként szoktuk fölvenni a műsorokat. Nekem ez a fő szakmám, meg ebben is vannak a végzettségeim, Balázs pedig inkább vállalkozóként dolgozik.
Hát igen, én dolgozok ácsként is. Egy ácsvállalkozást működtetünk, illetve marketing vállalkozást is csinálunk, úgyhogy igazából én azt szeretem, hogy az egyik munkámban beszélek, a másikban alkotok, a harmadikban pedig másokat segítek sikerhez. Úgyhogy igazából szerintem mind a ketten a pörgést szeretjük, itt a tribünön belül is. Úgyhogy A legtöbbet megpróbáljuk kihozni.
Hát én mindegyik munkámban beszélek általában, mert tanárként hát beszélni kell, akkor edzőként is beszélni kell, itt is nem árt, hogyha néha megszólalok, úgyhogy időnként a hangommal szoktam küzdeni, mert annyi beszélek, főleg az edzőként, mert tanárként jó hangosan kell.
Meg ilyenkor télen kint lenni a hidegben.
Hát igen, az kell.
Neked inkább ez a változatosság benne. Mindenhol beszélsz, de van, hogy kint a pályán, van, hogy bent a...
Hát igen, a stúdióban legalább jó idő van az edzésnek ilyenkor azért. Nyilván testvére tanárként bent tudunk lenni, de edzőként egyébként már olyankor a száját dolgozok, akikkel kint vagyunk. Úgyhogy most nyilván jön a szünet, hogy ebből a szempontból is jó lesz, feltöltődünk. Aztán januárban indul újra a pörgés.
Igen, és akkor jött egy olyan kérdés is, ez így még a műsor struktúrához, ahogy felépül, ez hozzákapcsolódik. Mi alapján dől el, hogy ketten vagy valamelyikőtök egyedül van a műsorban? Nyilván erre gyorsan válaszolva, ez az alapján dől el nagyjából, hogy kinek mi fekszik, illetve ki mikor ér rá. Ebben most már szoktuk egymást váltani, de igazából teljesen rugalmasan kezeljük egymásnak is az időbeosztását, illetve megpróbáljuk úgy szervezni, hogy azért mind a ketten itt legyünk, mert ezt sokszor megbeszéltük, hogy a legjobb az mégis az, amikor a két szemszöget, ahonnan a Taki is nézi, meg én is nézem a világot, az így megjelenik az adásba.
Igen, szeretünk Balázsval együtt készíteni műsorokat, mert más karakterek vagyunk, nyilván nagyon jól viszonyunk, és jobban vagyunk, és sok közös pont van, de talán nagyon sok mindenben különbözünk is, és ezért ki tudjuk egymást egészíteni a műsorban. Hogyha általában én nem szoktam lenni, az általában azért szokott lenni, mert a vendégnek csak a délelőtti időpont jó, én meg nagyon nehezen tudok elszakadni ugye az említett munkák miatt délelőtt. Egy-egy különleges alkalomkor meg tudom ezt oldani, de legtöbbször nem, és akkor mindig mondom Balázsnak, hogy ha tényleg nem lehet megoldani, akkor elsősorban az a lényeg, hogy legyen műsor, és ti kapjatok tartalmat, és akkor nyilván akkor Balázs megoldja a helyzetet, és akkor Balázs van. Hogyha meg én szoktam lenni, nyilván, hogyha mondjuk amerikai futballban, NBA van, ami mondjuk Balázs kevésbé van benne, akkor mondjuk azokat én szoktam, de hogyha meg olyan téma van, ami mind a kettőnket érdekel, és megoldható, akkor meg együtt vesszük föl.
Hát igen, néha azért megpróbálok egy laikusként feltenni kérdéseket, de azért nyilván a szakma mindenek felett.
Így van, és a Kocsis Gábor kérdése pedig, mik a céljaitok a következő évre? Nyilván itt is egyébként próbáljuk azt a vonalat továbbvinni, amit idén is képviseltünk, hogy az első számú irány, hogy a sport aktualitásokról beszélünk, meg igyekszünk szakmai műsorokat készíteni elsősorban a vendégeknek köszönhetően, és igyekszünk minél izgalmasabb témákat hozni, de úgy, hogy azért bizonyos szakmaiság meglegyen a műsorban, emellett ugye van a portré műsoraink, és ebben is igyekeztünk idén nyitni, hogy nem csak sportolókat hívunk meg, vagy csak olyan embereket, akik nagyon közel állnak a sporthoz, hanem igyekeztünk ezzel picin lazítani, és olyan témákkal is foglalkoztunk, ami minket érdekel, és ez nem mindig kapcsolódott a sporthoz. Igyekeztünk elsősorban arra törekedni, hogy azért legyen sportvonatkozása, de ezért szép lassan nyitottunk, és ezt továbbra is szeretnénk tartani, hogy ami minket érdekel, és mi szeretjük azokat a témákat, és fel tudunk belőle megfelelő módon készülni, és minket is nagyon izgat a vendégnek a válaszai, olyan témákat hozunk nektek, aztán nyilván megnézzük, hogy milyen a fogadtatása, emellett meg szeretnénk nem csak ilyen podcast beszélgetéseket csinálni, hanem nyitni, és tervezünk gaming tartalmakat készíteni pont ebben a stúdióban, szeretném meghívni Nessájtól kezdve nagyon-nagyon sok vendéget, akikkel nem csak beszélgetni fogunk velük beszélgetni, szimpla podcast adást is csinálni, de szeretnénk egy lazább tartalmat készíteni, ahol játszunk együtt a vendégekkel, és aközben beszélgetünk, meg viccelődünk, meg húzzuk egymást, és közben meg játszunk, az meg egy sokkal szórakoztatóbb, más stílusú lesz, és nyilván megnézzük, hogy hogyan fogadjátok.
Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy egy kis előkép lesz ez az adás, mert ebben a stúdióban lesz a szórakoztató műsorunk kezdete, és igazából ebben a stúdióban fogjuk ezt vívni. És nyilván egyébként tökre várjuk, és reméljük, hogy majd titeket is fog érdekelni ez a műsor típus, mert végre egy kicsit mi is elszakadunk attól, hogy mindig beülünk szépen a stúdióba, és akkor szépen halkan megkérdezzük az első kérdésünket, és az emberünk válaszol rá.
Ez a vendégtől függ, mert
nyilván persze,
hát vannak visszatérő vendégeim, van, akik már egészen jó a viszony, adás kívül is ugratjuk egymást, húzzuk egymást, néha túlságosan, meg nyilván adások belül is van, hogy már egész ilyen pingpongradaszerűen megy, de nyilván más egy bizonyos vendégekkel más a kapcsolatunk, hogyha nem mindig ugyanolyan az adásnak a stílusa.
Igen, de azért azt mindenképpen szerettük volna, hogy ne csak ilyen szintű értéket tudjunk átadni, hanem értéket szórakozás mellett is át tudjunk adni. Úgyhogy hát nem is tudom, mindenképpen fogunk fifázni, tehát azért a sport az mindenképpen ott lesz, mert azért mégiscsak a tribűnről van szó, de azért egészen parázs dolgokat lehet majd látni. Hát
amikor... Ilyen parti játékokkal készülünk.
Persze, meg amikor olyan vendéget hívunk, akinek semmi köze esetleg a sporthoz, focihoz, vagy bármi ilyesmihez, és mégis beüttetjük fifázni, azért az jó lesz.
Na, igen, kíváncsi vagyok, igen, ez nekünk is új élmény lesz, úgyhogy majd ezt a műfajt is szépen kitanuljuk. És még egy velünk kapcsolatos kérdés érkezett, hogy a YouTube-on miért kezdtétek el az egészet? Na Balázs?
Hát én azért kezdtem bele abba, és azért kezdtünk bele, legalábbis az én oldalamról, mert én kerestem folyamatosan magamat, hogy akkor merre tovább, merre haladjon az életem. Ugye én akkor, amikor ezt elkezdtük, akkor voltam 20-21 éves, és akkor voltam úgy vele, hogy hát én műszaki menedzsernek kezdtem el tanulni, de hát annyira nem én voltam, hogy muszáj volt lépni, és akkor el is hagytam azt az egyetemet. És akkor utána kerestem, hogy akkor hogy tudok tanulni, hogyan tudok fejlődni, hogyan tudom megtalálni önmagamat, és akkor így jött az, hogy hát beszélni valahol, műsort csinálni, stb. És akkor így jött az, hogy eldöntöttük Takival, hogy akkor megalkotjuk ezt a sportműsort Tribün néven, kitaláltuk a nevet, megalkottuk, és utána ugye még egy előző formációval, ugye négyen voltunk, aztán igazából ahogy fejlődtünk, úgy jutottunk el idáig, és nagyon szeretjük.
Igen, igen, talán hosszabban a műsornak a történetét elmeséltük.
Azt már sokszor elmeséltük.
Q&A adásban, de egyébként mind a kettőnknek ez egy gyerekkori álma volt, meg már gimibe is beszéltük Balázsral, osztálytársak voltunk, hogy mennyire jó lenne egy ilyen műsort összehozni, és nyilván egy hosszú folyamat volt, hogy egy ilyen kis magazin műsorból kinőve most már egészen önálló műsorként
mostában riogatom Takit egy gimis képpel, de azt most nem fogjuk itt betenni.
Ja, semmiképp nem vágjuk be, én remélem, ez így is történt. Nyilván a Geri múlik, hogy hogyan történnek ezek a dolgok. Úgyhogy nekem óriási élmény megélni azt, hogy amit gyerekkorban megálmodtam, én gyerekként két dolgot szeretem volna nagyon csinálni felnőttként. Az egyik az, hogy labdarúgó utánpótlás edző legyek, és ezt is meg tudtam élni. A másik pedig az, hogy ilyen műsort vezessek, vagy sport podcastet csináljak, vagy sportkommentátor legyek, és nagyon-nagyon nagy élmény, hogy tudunk ilyen műsorokat csinálni, és többségében tökre szeretitek, és tudunk fejlődni és haladni, úgyhogy talán tényleg azért csináljuk ezt elsősorban, mert nagyon szeretjük csinálni, és mi természetesen van családunk, van civil munkánk, és emellett pedig igyekszünk minél több energiát és effortot beletenni.
Na és akkor a következő kérdés, hogy melyik a kedvenc foci csapatotok, vagy csapataitok?
Nekem egészen kiskorom óta, amikor kisgyereken néztem a 2005-ös BL döntőt, ott szerettem bele a Liverpoolba, egészen elképesztő volt az a feltámadás, amit Steven Gerrardék 3-0-ról megtettek, és a Milan ellen 3-3-ra följöttek, és utána pedig a döntőben Dudeknek a fantasztikus teljesítményével meg tudott nyerni a csapat, meg az Anfield Roadnak az atmoszférájában, meg maga az az identitás, amit a Liverpool képviselte, az nekem nagyon szimpatikus volt, hogy gyerekként ebből beleszerettem, úgyhogy én meg egy ilyen hűséges típus vagyok, nem nagyon szoktam változtatni a csapatot, bár én általában mindig jobban szeretem a adott sportágat, mint a kedvenc csapataim, mint a Forma 1-ben is, nyilván vannak szimpatikus csapatok, vagy szimpatikus pilóták, de ott is jobban szeretem magát a Forma 1-ét, vagy ugyanez igaz az NBA-re, NFL-be, mindenhol megvan a kis kedvencem, meg akiknek szurkolok, mert főleg a gyerekkorból jön, akkor valahogy nagyobb az érzelmi kötődés, most már ezek kevésbé alakul neki, de én mindig a sportágat szeretem a legjobban, meg a jó mérkőzésnek, meg a jó futamnak szurkolok, meg a történetnek, meg mert nyilván, hogyha van egy elképesztő emberi teljesítmény, azt elismerem meg akkor is, hogyha mondjuk a kevésbé szimpatikus versenyző vagy csapat éri ezt el, de nálam egyébként, hogyha itt a foci csapatra visszatérve a Liverpool az, ami a leginkább a legközelebb áll hozzá.
Egyébként pont láttam egy ilyen mémet, hogy a nők azt mondják a férfiakra, hogy mindegyik egy hűtlen, undorító ember, és akkor a következő kép az, hogy kisgyerekként is jó itt az volt, hogy Top Gear-t néz, középkorúan is Top Gear-t néz, és időskorban is, és akkor erre mondják, hogy nem hűségesek a férfiak.
Balázs, 30 éve Ferrari szurkoló.
Hát már jó, azért nem 30 éve, mert annyi nem vagyok, bár új verimentés szerint
igen. Igen, sőt, de engem is hamarítani. Tehát ami nagyon durva, az első élmény. Nyilván gyerekektől megkapdunk.
De mi rosszul is esettek kicsit.
Na, belül nyilván nagyon érdekes, de hogy nem vicces, mert például volt ilyen, hogy nem tudom, 18-at néztek pár évvel ezelőtt, úgyhogy vagy még talán még tavaly is, vagy 21-22.
Nem is tudom, lenne, hogyha szakáll nélkül megjelennék. Nagyon durva lenne. Még nekem is, viszont látni magamat.
Balázs, nem kötünk valami a fogadást, amit elveszítesz, és akkor megnézhet, hogy mi is
volt. A feleségem eléggé fog utálni, amiatt, hogyha egy ilyenbe belemegyek. De csak, hogy egy klasszikust idézzek, megfogadtam, hogy többet nem fogadok. Köszönöm szépen. Na de válaszolva a kérdésre, hogyha kedvenc foci csapatról van szó, nekem a Barcelona az, ami gyerekkortól kezdve, hogyha már a hűségről van szó, én is kitartottam mellettük, még akkor is, hogyha a Xavi előtti időszakot nézzük, azért hát nem termett sok babér nekünk Guardiola után. Jó, oké, voltak egyes pillanatok, Luis Enrique, Ernesto Valverde, de azért csak-csak megvillantotta, hogy mire képes a Barcelona. De azért nem voltak olyan jó évek, de aztán jött Xavi, és akkor reméljük, hogy ezzel egy új fejezet is elindul, ugye Laporta is visszatért a csapathoz. Pont mostanában néztem vissza Pep Guardiolának a barcelonai időszakának a statisztikáit, hogy milyen meccsek voltak, hogyan nyerte meg a dolgokat, és úgy nosztalgiáztam egy kicsit, hogy de jó volt az a Manchester United elleni BL döntő, amikor 2-0-ra...
Te kerítsd nekem gyerekként, a kedvenc játékosom David Villa volt, ő érte nagyon rajongtam, talán ő volt az a személy, aki tényleg így megvolt nekem így ikonként, meg rajongóként. Őt is egész a Zaragozában, Valenciában és utána is követtem végig, úgyhogy őt nagyon-nagyon szeretem egész gyerekkorom óta, és nyilván az a BL döntő nekem szintén nagy emlék, meg az a gyönyörű tekerését. Az...
Igen, csak nagyon durva az, amikor az ember visszasírja azokat, nem tudom, hogy te Steven Gerrarddal, vagy a
nem, régi... Vissza, változik az élet. Nyilván viszont gondolok nosztalgikusan, én nem szoktam.
Jó, de neked egyszerű, mert a Liverpool azóta nyert egyesmást Jürgen Kloppal, és úgy szépen épül a csapat, mi még a Barcelonával nem feltétlen épült vissza a dolog. És
gyerekként kevesebb sikerélmény volt szívúszurukulat lenni, gondolgattál a Lambert, Borini, Balotelli hármasra mögötti, Markovics, meg John Joe Shelby, meg mondhatnék játékosokat, az nem az a ikonikus Liverpool.
Hát igen, de azért de itt a Barcelonával... igen. Azt is nemrég néztem Fernando Torres-t, hogy régen hogy nézett ki, meg most annyira durva, hogy mennyire megváltozik.
Úgy magadat.
Köszi.
De egyébként, hogyha már Liverpool, a Pizio Kraucsos Liverpool, és nagyon szerettem, mégis egy nagyon egyedi alakja volt a labdarúgásnak, az biztos, meg nagyon szerettem a humorát, de akár egyébként Owent is nagyon szerettem, mint Liverpool játékos.
Egy kicsit, nyilván mindjárt folytatjuk a Forma 1-es kérdésekkel, de egy kicsit azért a karácsonyra is hangolódunk. És akkor itt jön egy könnyed kérdés, a Mákos vagy a Diós Beigli?
Na nekem a Mákos Beigli, én kis gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretem a Mákos Beiglit. Szerintem nem egyszer volt olyan, hogy egy teljes rudat egyedül elpusztítottam, pedig általában belőle nem szokták kinézni, hogy nagyon sokat tudok edni. Szerintem Beigliből egy 2-3 rudat biztos megeszek ott a karácsony napjaiban, hogy ez most is így lesz, bízom benne, hogy azért otthon a családnál egy pár Mákos Beigli lesz. Úgyhogy én Mákos típus vagyok, a Diust azt kevésbé szeretem, de az folyt rendesen.
Az a durva, hogy én nem tudom ez egyébként mennyire
fura.
Mennyire fura, hogyha ilyet mondok, de én nem szeretem a Beiglit.
Annyira fura, hogy te a kávét is utálod, a Beiglit is
nem,
utálod.
Nem utálom, csak nem iszom. A kávét is úgy iszom, hogy nagyon teljesen, és nagyon ritkán.
Jó, hát én is olyan kapucsinósan iszom a kávét. De
nekem az a
baj, én iszom naponta 2-3-at, és
én annyira nem vagyok sütis. Én annyira utálom, hogyha egy csomó süti ott van, meg minden, és akkor egyet-kettőt eszek belőle, de utána én inkább az ilyen jó kajákat szeretem, mint az olasz konyha kajái, pizza, tészta, minden mennyiségbe fogyhat.
Konyhát nagyon szeretem, de úgy állok egy karácsony, amikor a menü minden évben van lazac, és akkor ott a lazac is azt szokott lenni, hogy a felét azt éleszem meg a lazacnak, az óriási kedvencem, meg van egy-egy ilyen fűszerezés, ami már tényleg évek óta azért családi hagyomány, meg mindig van kacsamelltől kezdve nagyon sok minden típusú, és akkor milyen rengeteg kaja van, ezért...
Győzöd nyelni a nyálladat.
Igen, fogom, minden pár nap tudom már, vagy sőt, amikor azt az adást nézitek, már lehet, hogy beúl karácsony, nem is tudom pontosan, mikor fogják
nézíteni. Ezt karácsony előtt kéne, vagy az...
Ha már karácsony adás, vagy 24-én telében 8-ra, 6-on, közös családi program, hogy nézzem minket. Úgyhogy, de ilyen beigli, meg nagyon szeretem a kesudió pisztácia.
Jó, az
nagy kedvencek, de hogy egyébként karácsonykor nálam egyiket laza szokott.
Annyira nem vagyok fura, hogy ezeket is ott álljam.
Tiramisút is nagyon sok szeretek karácsonykor. Úgyhogy karácsonykor nagyon sokat kell futni, meg kondiban járni, mert rengeteget.
Ha már életmód, akkor mindenképpen mozogjatok a karácsony előtt, után, közben. Na, de akkor Forma 1. Ha ti lennétek a Forma 1 szabályalkotói, mi lenne az a szabály, amit kivennétek, és mi lenne az a szabály, amit bevezetnétek? Ha megengeded, akkor jó, megragadom a szót. Köszönöm szépen. Én, ahogy beszéltük Móni Istvánnal is, akivel ugye volt korábban adásunk, azt egyébként mindenképpen nézzétek vissza, hogyha egy FIA-s nem szabályalkotó, de ugye sport... igazából sport, hát nem sportbíró, de stewardként így van.
Meg én nem vagyok benne, aki akar adást nézni, akkor ott
annak... A Balázsos adásoknak egyike. Na de arról beszéltünk nagyon sokat, hogy a fehér vonalnak a mizériája, ami már nagyon régóta, ugye Michael Mézi óta tart, 2021-ben kezdődött ez a mizéria, és hát annyira jó lenne, hogyha... Jó, nyilván nem azt mondom, hogy legyen egy indikár, ahol ugye...
Szabadon bárhol, bármerre.
Igen, tehát, hogy ott láthattuk Austinban, hogy az utolsó előtti kanyart, azt olyan szinten kiszélesítették a Forma 1-hez képest, hogy nincsen olyan, tehát 6-7 méterre elhagyták a pályát.
Én még kíváncsi lennék erre egyébként. Vagy lehet, hogy sokkal több problémát szülne ez, de mert nyilván ezért nagyon szeretem a tradicionális pályákat, ahol ott van a Schroederágy, és akkor...
Ott az büntet egyből.
Így van, és én ezt szerettem nagyon, és onnantól akkor már nem kell itt a vonalakat nézegetni meg, hogy most.
Hát meg hogy most mesterséges intelligencia figyeli, meg a mit tudom én, ne kelljen figyelni, versenyzés legyen, nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, nyilván erről is mondjátok el.
Az pálya, a vonal itt tart, ez is teljesen értem.
Igen, csak nyilván a biztonság mindenek felett, nem szeretnénk látni haláleseteket, ami így van rendjén, és ne is történjen semmi, mert láthattuk azt is, hogy az a baj ilyenkor, hogy ugye a mentésnek a folyamata, hogyha nagyon sok sóderágyas bukótér van, akkor nagyon hosszú a mentés folyamata, és ezt láthattuk ugye 2014-ben Zsű Bianchi Japán, hogy tragédia lett a vége annak, hogy körökön keresztül benn volt az emelő daru. Úgyhogy...
Igen, de ilyenkor is, hogy piros zászló van, akkor azzal meg lehet...
Igen, mostanában már inkább ezt alkalmazzák, illetve nyilván azóta már ott van a VSC fázis, ami persze megint csak megoszt minden Forma 1 szurkolót, mert van, aki szerint hülyeség a VSC, de van, aki szerint meg nyilván elengedhetetlen, mert biztonság mindenek felett. De úgyhogy én egyébként abszolút ezt vinném a sűjesztőbe, mert elegem van abból, bár...
Mi a jó megoldás?
A jó megoldás az körülbelül a kettő között, hogy a sóderágyat azt közelebb hozni, illetve nyilván legyen egy konszenzus, hogy meddig lehet kiszélesíteni, illetve szerintem, hogyha ki lehet valameddig szélesíteni, akkor lehessen addig, ameddig nem büntet a pálya. De ne legyen nyilván olyan alkalmazás ennek az egésznek, hogy az balesetveszélyes, stb. Úgyhogy én egy arany középutat. Igen, csak nyilván ebbe is próbálkoztak, hogy műfüvet tenni, az nem annyira működött. Most ugye azzal próbálkoztak a Zandvoorti nagydíjon, hogy ha bár kavicsot tesznek oda, ami viszont büntet, de egy ilyen műgyantás bevonattal látják el a felső réteget, ami azt jelenti, hogy akkor nem hordják fel a pályára, stb. Igen, stb.
Pont ezért, mert úgy utána meg takarítani kell a pályát, igen. És ezért lesz BSC vagy
safety car. Igen, úgyhogy igazából én vele azt beszéltem, hogy nagyon jó megoldás egyőre nincsen, csak az, hogy figyelni ezeket, illetve nyilván az adott versenybírónak, illetve versenyigazgatónak a műve az, hogy mi az előzetes megállapodás.
Ezért nehéz kérdés, mert nagyon sokat szokták kritizálni az FIA-t, és nagyon nehéz, mert folyamatosan reagálnak, és próbálják a szabályrendszert csiszolni, és nyilván nem tökéletes a szabályrendszer, és egyébként ez a nagyon sok speciális eset erre rá is mutat, de egyébként nyilván időnként hibázik is az FIA, meg nem hoznak jó döntést, de szerintem törekednek arra, hogy minél izgalmasabb versenyeket kapjunk, és minél élhetőbb legyen a szabályrendszer, de annyira összetett és bonyolult sport a Forma 1, hogy nem lehet ezt hibátlanul csinálni. Itt mindig az a legfontosabb, hogy gyors reakció érkezzen, és gyors válaszod, és az nem működik, akkor tovább gondolkodjunk, és találjuk meg. Nyilván nagyon sokat kritizálta te is Balázs egyébként az idei szezonban, meg az elmúlt szezonokban az FIA-t, de egyébként így összességében, hogyha visszanézzünk, nem feltétlen végeznek rossz munkát, meg nagyon nehéz egyébként.
Nagyon nehéz hiba helyzetek van, bár persze. Amit viszont átpasszolnék nektek, és feldobnék labdát, és kommenteljetek, és válaszoljátok meg, hogy ti visszavezetnétek-e akár a gumiháborús időket, hogy akkor legyen a Pirelli mellett. Jó, Taki megválaszolta, de ti is válaszoljátok meg, illetve a tankolást például. Nem. Azt visszavezetnétek-e?
Mind a kettő hülyeség. Szerintem hülyeség.
Azért ti is mondjátok meg.
Nem. Nyilván...
Hát sokkal vontatottabbá válik,
igen, hogyha... Igen, ezek pont az, hogy teljesen érthető módon kivezették őket, és nyilván egyébként szeretnénk érdekes versenyeket látni, és ezen dolgozik a Forma 1 is, és ebből a szempontból egyébként a pénzügyi sapka nagyon jó ötlet volt, és ezzel lehetne gondolkodni, hogy hogyan lehet egyébként minél élesebb és izgalmasabb versenyt létrehozni, de fontos, hogy a sportszakmai értékek döntsenek, és elsősorban az döntse ne a gumi választás, hogy melyik a Pirelli van nálad, vagy éppen egy másik gumifajta, úgyhogy ezért ezt nem hoznám vissza. Úgyhogy nyilván ebből a szempontból meg a fordított rajta rács is előkerült, meg hogy a spriteknél bevezetni, nyilván ez sem feltétlen lenne jó, hogyha csak akkor, hogyha szombaton egy teljes jó műsor szeretnénk lenni, és akkor lehet mindenféle elborult ötlete, de nagyon fontos, hogy a Forma 1-ben a csapatnak a teljesítménye, a mérnököknek a teljesítménye, a gyárban dolgozóknak a teljesítménye, és elsősorban a pilótáknak a teljesítménye, bár egyébként ez inkább egy csapat sport, még akkor is, hogyha az egyéni VB cím érdekel mindenkit a legjobban, de hogy a sportszakmai értékek döntsenek, és nyilván van szerencse kérdés is sokszor a futamokban, meg az időjárás is közbeszól, de szerintem ez bőven elég változó. Ugye ezek miatt ezek a szabályok én nem támogatnám. De egyébként, hogyha van bármi ötletetek, hogy mi az, amit ti megváltoztatnátok, vagy ti behoznátok, arra nagyon kíváncsi vagyok, de szerintem jó irányba halad az F1, hogy még egyelőre nyilván próbálják terelni, nem túl mesterkélyek.
Azok mellett, hogy iszonyú dominanciája van a Red Bullnak, egyébként nagyon jó sót látunk, és hogyha kint vagy a futamon, akkor meg valami brilliáns kint lenni, ugye erről is beszéltünk Újvári Mátéval, valamint arról is beszéltünk, hogy ugye egy kérdés volt a Ferrari-vel kapcsolatban, hogy 24-re a Red Bullhoz képest hová érhet föl a Ferrari?
Igen, ez Gere Robert kérdezte, és ugye ezt beszéltünk Újvári Mátéval is az előző adásokban. Nyilván valamilyen szinten szkeptikusok vagyunk, mert a Ferrari azt mondta, hogy 90-95%-ban meg fog változni az autójuk. Ez benne van, hogy eltalálják a megfelelő koncepciót, és megtalálják az irányt, és ez ugyanúgy igaz a Mercedesre, de ki kell ismerni ezt a koncepciót majd. Meg kell tanulniuk beállítani az autót, továbbfejleszteni, és két év előnye lesz a Red Bullnak. És már a McLarennek is lesz egy teljes évnyi előnye a Ferrari és a Mercedeshez képest. És a Ferrari és a Mercedes az új autójukkal csak most kezdik el majd gyűjteni az adatokat. És lehet, hogy jobb lesz az alapautó, jó esetben, még ez sem biztos, erre sincsen garancia, de hogy ezt tovább építik, ezt megértik, ahhoz idő kell. És lehet, hogy egy év, egy teljes szezon. Úgyhogy ebből a szempontból én azért óvatos vagyok.
Hát... Én is. Ezek után, az elmúlt 16 év után abszolút óvatos vagyok, hogyha a Ferrarit kell akár az élmenők között érre kihozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Frederik Wassernek idő kell. Igazából ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy abszolút nem várjuk azt, hogy a 24-es év az a Ferrari éve lesz, a Red Bull az továbbra is ott van. Én azt várom, hogy 26-ra úgy építsék fel ezt a csapatot, hogy az tényleg méltó legyen a Ferrarinak a márkájához, és a pilótáikhoz is, mert Charles Leclerc szerintem egy hatalmas tehetség, és megérdemelni, hogy egy jó konstrukcióban üljön. Nyilván szó volt itt, Kocsis Gábor kérdezte a Mercedes-t is, hogy visszatérhet-e a csúcsra, vagy idővel elmennek tőlük a jó szakemberek, és széthullik a csapat. Én azt, hogy széthullik a csapat, azt abszolút kizártnak tartom. Azt, hogy a szakemberek elmenjenek tőlük, azt is.
Biztos?
Nyilván
tovább 3-4 évben.
Nyilván elszipolyozzák, igen, de nyilván elszipolyozzák a csapatok, van folyamatos áramlás ebben a szürkállományban, de én azt gondolom, hogy a Mercedes, és főleg Toto Wolffnak a személye, hogy ő ott van, és egy karakán vezetőként felteszi egy jó magas polcra ezt a csapatot, az azt eredményezi, hogy a Mercedes főleg az elmúlt évek miatt egy nagyon vonzó lehetőség lehet minden.
Az örökké nem fog így tartani.
Hát nyilván semmi sem tart örökké, ami a Forma 1-ben van.
Igen, csak egy nagyon hosszú sikertelenségnél a Mercedesnek az ázsiója is csökkenni fog.
Csökkenni fog, de a Mercedes az Mercedes marad akkor is.
Ugyanaz, az, mint a Ferrari-ra, vagy már a Ferrari-ra vagy, biztos, hogy...
Vagy gondoljunk bele abba...
Más a környezet.
Én még egy kis kitérőt mondanék, hogy gondoljunk bele abba, amikor a Mercedes visszatért. Akkor is azt mondtuk, hogy az ezüst nyilak visszatértek. Volt egy hatalmas legendája az ezüst nyilaknak, és szerintem ez ugyanúgy megmarad például egy Williamsnél is. A Williams az a... béka fenek alatt van, de tudjuk, hogy a Williams
hát ott modernizálni
azt kell, onnan indult, és hogyha szépen visszaépítik ezt az egész konstrukciót, akkor megint ott fog tündökölni, reméljük. Én azt gondolom, hogy a Mercedes az jelen pillanatban a modern Formula 1-ben nem tud olyan mélyre csúszni, főleg ezzel a vezetéssel, ezzel a hátországgal, és ezzel a pilótapárossal, hogy széthulló állapotba kerüljön. Úgyhogy én a Mercedes-től azt várom, hogy folyamatosan ott van, 2026 után is ott lesz szerintem, mert olyan alapokkal dolgoznak, ami szerintem felteszi őket a csúcsra.
Gere Robert másik kérdése, mit gondoltok Steph Curry és a Warriors eddigi teljesítményéről, és mennyi esélyt látok a bajnoki címre, és mikor szerintetek Chris Paul eddig megérte? Hát akkor nézzük részleteiben, Steph Curry szerintem továbbra is zseniális játékos, korszakalkotó zseni, bár volt egy nagyon érdekes nyilatkozat, hogy ki az NBA arca volt, hogy a LeBron James visszavonul, akkor nagyon nagy kérdés az, hogy NBA-nek ki lesz a következő időszakra az arc, mert ugye volt Jordan, Kobe, LeBron, és nyilván korszakalkotó zseni Steph Curry, de más karakter, meg nem volt annyira a liga arca sosem, mint mondjuk LeBron James, bár LeBron James mellett nem is feltétlen lehet lenni, de Curry biztos, hogy kicsit megújította egyébként a játékot, és nagyon egyedi módon játszik is, egy született zsigeri zseni, és még mindig nagyon magas szinten játszik, és MVP közeli szinten van, de egyelőre ő kevés. A csapat az látszik, hogy a fiatalok elfogytak, a Klay Thompsonék már nem hozzák azt a szintet, sajnos a sérülése miatt ő már nem az a játékos, úgyhogy én nem látom azt, hogy ebben a Golden State Warriors-ban benne van egy bajnoki cím, nyilván a vezetőségben is történtek változások. Ugye azt mondták az évelején, hogy tavaly minden rossz volt, de idén minden jó lesz. Hát jól kezdték a szezon, de utána azért beorpadt ez a történet. Szerintem már rájátszásba bejuthatnak, de ott egyébként főleg egy Denvert nem fognak tudni elverni. A zseniális gépezet továbbra is, meg Jokic, mi szerintem jelenleg a liga legjobb játékosa. Úgyhogy én nem látom azt, hogy a Golden State bajnok esélyes lenne, meg nem is tudom azt, hogy hogyan tudnának trédelni, vagy még játékosokat szerezni, hogy ebben a csapatban nagyobb potenciál lesz. Nyilván Curry-nek a varázsa és zseniálitása, meg egyébként a csapat szisztémája, meg kultúrája ad egy tartást a Warriorsnak, és ott fognak lenni folyamatosan a víz felett a következő években is, de még egy ilyen csodálatos történet, amit pár évvel ezelőtt láttunk, hogy újra összön a bajnoki cím, én abban nem hiszek, bár nyilván szeretném látni, mert egyébként egy jó koncepcióban, hogy jó lenne Curryt egy olyan csapatban látni, ahogy ő is hozzon a bajnok esélyesek között. Chris Paul pedig szerintem nem volt egy rossz választás, egy rossz próbálkozás, egy tapasztalt, nagyon jó karakter, nyilván nálam már fontos a load management, ő nem bír végig teljes mérkőzéseket játszani, meg nem is biztos, hogy ő teljesen Curry kompatibilis, és egyébként a cseresort irányítja, az nem feltétlenül néz ki rosszul, meg hogyha nyilván, hogyha működne ez a csapat, akkor tök jó lenne Curry-nek a termentesítésére, abban már nem hiszek, hogy nagy X-faktor lehet Chris Paul, ő rajta azért már látszódik az időnek a vasfoga, de szerintem összességében egyébként nem volt ez egy rossz próbálkozás, és továbbra is egy jó elem a Warriors-nál, de nem annyira nagy tényező.
Na és akkor a következő kérdés, Ronaldo vagy Messi?
Nagyon jó kérdés, én azt mondom mindkettő, és nyilván ez egy olyan, mint hogy kikerült
szép volt
a választ, de nem. Szerintem örüljünk annak, hogy két ekkora korszakos tehetséget és zsenit látunk. Nyilván Pelé, Maradona, Puskás, és még nagyon sok olyan labdarúgó van, aki korszakalkotó zsenik, és többszörös aranylabdás játékosok kéne lenni, és nyilván ez a nagyon jó kérdés, hogy Messi érdemel egy 8 aranylabdát, Cristiano Ronaldo érdemel-e 5 aranylabdát, és hogyha megnézzük a többi klasszis játékos, Lewandowski, Iniesta, Xavi is, mi sorolhatni lehetne rengeteg nagyon nagy zsenit, Ari, Ibra, Deco, Modric, rengeteg játékos nagyon sok korszakból, és nyilván nem biztos, hogy van ekkora különbség az adott játékosok között, de Messi és Ronaldo, ne felejtsük el, hogy ez egy 10-15 évig tényleg egészen kiemelkedő, klasszis teljesítményt nyújtott, és nyilván más. A Messinek a játékstílusa közelebb áll hozzám, én azt a focit sokkal jobban szeretem, ami az intuitásra, a játékintelligenciára alapoz, a tiki-takát is én szeretem, mint futball, meg Messi azért a nagyon egyszerű cselekkel, testcselekkel operált, ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a zsigeri, zseniális futballt, meg nem csak nagyon jó befező, hanem játékszervező is Lionel Messi. Cristiano Ronaldo pedig vannak olyan dolgok a karakterében, ami nem szimpatikusak, de az, hogy amilyen munkát ő beletett gyerekkora óta, meg amilyen professzionálisan éli az életét, meg amilyen szenvedély van benne, amilyen tűz van benne, az, hogy ő szintén tehetséges ember, de az, hogy ő minden idők egyik legjobbja lett, és Lionel Messivel folyamatosan felvette a harcot, vagy sőt, volt, amikor egyéni szinten, meg csapatilag is fölül tudta őt múlni, az abszolút a munkamorájának és a belefektetett energiájának köszönhető. És ebből a szempontból szerintem Messi és Ronaldo is valamilyen szinten példakép és egyedi és utánozhatatlan, úgyhogy én nem akarok válaszolni kettő között, hanem örülök, hogy gyerekkora óta végignézhetem ezt a kis zsenit.
Én abszolút egyetértek ezzel, tehát nagyon jó, körbefoglaltad ezt, mindezt, amit láthattunk a kettő legendától, mert most már szerintem beszélhetünk így. Róluk nyilván azt láthatjuk, hogy Lionel Messi még most is úgy, hogy oké, ott volt egy VB cím, de...
Hát feltette az IRL pontot.
Igen, az IRL pontot feltette, de ettől még az aranylabdát nem feltétlen. Ez is egy nagyon jó kérdés. Én igazából csak annyit tennék hozzá, hogy nekem pusztán emberi szimpátiából Messi az, aki közelebb áll hozzám, az én személyiségemhez. De nyilván nagyon sok esetben még ő se annyira, mert ő is nyilván egy olyan kemény hozzáállással tud néha odafordulni csapatokhoz, emberekhez, ami már nekem is ellenszenves tud lenni. Nyilván én ő is magát védi. Igen, abszolút nem tudjuk, hogy milyen emberek.
Egy-egy játék persze. Karakter és személyiséget nyilván, amit a médiából kapunk meg, amilyen morzsákat látunk, milyen nyilatkozatok vannak, nyilván Messinek és Ronaldónak is volt a pályafutása olyan emberi megnyilvánulása, amiben lemértük egyedi, de nyilván de olyan gesztusuk is volt, ami a példaértékű.
Így van, azért Ronaldónál az, hogy folyamatosan adományoz, hogy tényleg
nem is kell
vértalt, stb. Tehát, hogy olyan dolgokat csinál, ami egyébként abszolút azt mutatja, hogy emberileg is egy akkora alakja a történelemnek így a sport szempontjából, ami igazából elképesztő. Meg nyilván azt, amit te is kiemeltél a beletett munka Ronaldo részéről, az hihetetlen. Hogy nagyon sokszor ugye megpedzegetik, hogy Ronaldo nem is biztos, hogy olyan szintű futballista, akár technikailag, mint azok, akiket legendának hívunk.
Hát egyébként azért nyilván kimunkál, mert minden, hogy a cselek meg egyébként, ahogy a labdához ér meg egyébként.
Azért ezzel is lehet vitatkozni.
A Tested Limited című ilyen dokumentumfilmet, ami egy jó pár évvel ezelőtt készítettek Ronaldoval, azért technikailag is kiemelkedik Ronaldo, zseniális, de nyilván ő jobban támaszkodott mindig is a fizikai képességeire és adottságaire, mint mondjuk Lionel Messi. Meg Ronaldónak is nagyon magas a játék intelligenciája, de mondjuk, hogyha ezt mondjuk dönteni kell, hogy kinek az oldalára kerül, akkor Lionel Messinek az oldalára kerülne mondjuk ezek a pontok, a fizikai adottságokban pedig köröket ver Messire Ronaldo.
Igen, úgyhogy ezt is döntsétek el, mondjátok el, hogy nektek melyik áll hozzá közelebb a szívetekhez. És akkor nem is tudom, hogy van még azt hiszem egy kérdés, hogy ki volt az eddigi kedvenc vendégetek?
Ez szerintem mindenki.
Ez egy hihetetlen nehéz.
Az összes. Hát, igen, egyébként a legtöbb vendég mindemberileg adásom kívül is mindig pozitív meglepetés. Nem tudom, nekem egy ilyen talán egyet emelnék ki, de nagyon sok sportolót mondtam tánk, meg nagyon sok olyan karakter, aki megtisztelő, hogy eljött a műsorunkba, de talán egy ilyen személyes kötődés miatt nekem gyerekkorom óta van egy ilyen kedvenc kommentátorom részben, példakép az számomra Faragó Riárd, és vele tudtunk kétszer is még adást készíteni. Azt nem tudom, hogy a YouTube-on fel van, talán azok az adások még csak podcastként biztosan megtaláljátok, meg talán még másik csatornán vannak azok a YouTube adások, vagy lehet, hogy az egyik adás fönn van, ami még nem portré beszélgetés volt, hanem egy Super Bowl beharangozó, azt szerintem fönn van a csatornákon, de majd lehet, hogy akkor a régi portré beszélgetést is feltöltjük, mert visszakeressük, de hogy nekem az nagyon nagy élmény volt, hogy Faragó Richárd eljött hozzánk, és személyesen kaptunk tőle könyvet, meg ő a szakdolgozatomban is sokat segített, úgyhogy én nyilván tudtam tőle kérdezni, úgyhogy nekem az egy nagyon nagy élmény volt, és nagyon megtisztelő volt, hogy itt volt Faragó Richárd.
Én, amit kiemelnék, az néhány olyan ember, aki számomra iszonyatosan inspiráló volt. Nyilván egyébként én is az az ember vagyok, hogy azért hívunk meg azért hívok meg ilyen típusú vendégeket, mert folyamatosan érdekel az, hogy honnan jött, hogy milyen gyerek volt, hogy miért alakult ilyenné, amilyen, és miért küzd ekkorát az adott sikerért, amekkorát küzd. Úgyhogy nyilván nekem ilyen szempontból még Istenes Lacit is mondanám, aki egyébként tök inspiráló volt, mert életvezetésben tökre tetszik az, hogy ő hogyan határozza meg a döntéseit, de Olá Gyárfást is mondhatnám. Czolner Gyulával is nagyon jó volt beszélgetni, aki nekem is egy ilyen, a gyerekkori hangok a Forma 1-ből, az olyan volt, de igazából azok az emberek, akik valójában barátok lettek, barátaink lettek, mint Újvári Máté is, de Jánvári Zsolt is, Weber Gabival is, Nagy Danival.
Weber Gábor nyilván a zseniális
igen.
Szakmai tudása van, és nagyon
tehetséges. Bogdán Ádám is, akivel elképesztően jó az, hogy olyan mély témákat tudunk érinteni, de igazából én ide sorolnám a Lékai házaspárt is, akikkel annyira jó volt beszélgetni teljesen a sporttól távol álló dolgokról, családról, gyermeknevelésről, életmódról, pszichés egészségről. Tehát ezek is olyanok voltak, hogy egyszerűen inspiráltak arra, hogy na, csináljuk még.
Egyik legjobb csináljuk tovább. Menjünk az olyan rossz neveket mondani, mert nagyon sok más nevet is mondaná az ember, mert tényleg nagyon sok vendéggel, nagyon jó kapcsolatot tudunk szerencsére ápol, és jókat is beszélgetünk még adáson kívül is, amit nyilván néha tök jól lenne felvenni, de hogy egyébként meg az egyik legjobb élmény az szokott lenni, amikor az egyik vendég mondja azt, hogy figyelj, nekem lenne tök jó ötletem, és akkor őt is ajánlanám, és egész nagy neveket mondanak, és akkor még fel is ajánlják, hogy segítenek leszervezni, vagy adnak kontaktot, és nyilván, amikor ezt saját maguktól kezdeményeznek, ez szokott lenni, de talán nekünk az egyik ilyen legnagyobb öröm, vagy ilyen, nekem egy ilyen kedvenc pillanatom, amikor a vendég jön, hogy figyeljetek, őt ismerem, mi szólnátok, hogyha jönne a műsorba.
Igen, de volt olyan is, aki igazából megkért minket, hogy hadd jöjjön vissza, és ez nem más volt, mint Puzsér Róbert. Aki egyébként egy elképesztően érdekes alakja és különleges alakja, meg nyilván egy megosztó alakja a magyar médiának, de egyébként...
Tribün történet.
Igen, hát végülis azt is mondhatjuk, de egyébként nekem az ő személyisége is olyan, hogy egyébként tök érdekes az, hogy hogyan fejti ki az álláspontjait, és én egyébként azt is szeretem, egyszer voltam már úgy vele, hogy hát most a Puzsért hallgatni, de utána olyan szintű adást hoztunk le vele, hogy egyébként élmény volt, nekem úgy vicces volt.
Nagyon jó karakter volt, ő is nagyon meg vele is jó volt egyébként beszélgetni, úgyhogy igen, nyilván ő egy más típusa a vendégeinknek, de hogy szeretünk minél több karaktert megmutatni, és egyébként erre is igyekszünk figyelni, vagy Balázs, vagy mi. Hogy legyenek visszatérő vendégek is a következő évben, de legyenek új vendégek is mindig. És akkor nézzük az Instagram
mondani. Igen, egyébként Gere Robert ott is feltette a kérdését a Warriors és Steph teljesítményével kapcsolatban. Úgyhogy azt már nem fogom, illetve jött olyan kérdés is, hogy hogyan kezdtük a podcastet, de ezt is már megválaszoltuk. Viszont van itt egy nagyon érdekes kérdés.
Ajaj.
Amihez az a helyzet, hogy szerintem kevesek vagyunk, hogy megválaszoljuk. Ki lesz a Forma 1 világban, vagy akár 2024-ben?
Max Verstappen. Én bevállalom. Bátran.
Jós vagy. Hát, nyilván...
És hogyha így lesz, akkor majd mondom, én megmondom.
Ó, de jó lesz. Nem, igazából szerintem erre a legjobb válasz, hogy legyen minél izgalmasabb a 24-es szezonunk, legyen minél pörgősebb, legyen minél szorosabb, és legyen egy kiki küzdelem az utolsó fordulóban, akár több pilóta között is. Én ennek szurkolok.
Én annak is örülök, hogyha mondjuk egyébként három konstrukció is nyer egyébként futamot, és ha csak mondjuk 4-5 pilóta van, aki futamot.
Téged olyan rosszul érintett ez a 23-as év.
Nem, csak realista vagyok, és továbbra is Verstappen dominancia az
Én abban reménykedek, hogy ez volt a legmélye a gödörnek, és innentől csak felfelé van.
Most olyan szinten, hogy futam évünk volt, nyilván domináns volt, szeretném, hogy minél változatosabb legyen, minél több pilóta kerüljön oda, minél több csapat kerüljön oda, és egy kiérezett harcot kapjon, de nyilván ez is egy nagyon érdekes történet volt, hogy ennyire domináns szezont látunk meg, ennyire jó volt a Red Bull, és ennyire jó volt Verstappen, és ez
egyébként ez is egy történelmi év volt, úgyhogy ilyen szempontból
meg nyilván várom a következő évet, ami nem erről fog szólni, csak szerintem Verstappen olyan formában van, és a csapat is annyira, mind a gyári, mind a versenycsapat annyira összeállt a Red Bull-le, meg van egy akkora technikai előnyünk, úgyhogy szorosabb is lesz a talán a 2024-es év, az, hogy ne legyen kiemelkedő csapat a Red Bull, meg ne legyen kiemelkedő Verstappen, szerintem nem realitást várni. Nyilván meglepődünk és örülünk, mint 2021-ben is meglepetés volt, még akkor is, hogyha reménykedtünk, de még emlékszem arra, mondjuk a tesztek után az adatokból, meg a szakértői véleményekből lemondtuk azt, hát hogy igen. Jó, lehet, hogy most lehet egy kiki csata, de ott is azt mondtuk, hogy jó, de lehet, hogy öt futam után pedig jön a Mercedes, és altatott, és akkor nyilván megszoktuk ezt az előző években. Ebből a szempontból nyilván mindig reménykedünk, és most a Red Bull van ilyen pozícióban, de hát mindig is az a Forma 1 általában van egy kiemelkedő alak, és időnként kapunk egy nagyon szoros szezont.
Igen, úgyhogy mindenképpen a jó versenynek szurkolunk. Sallai Dávidnak még volt Szoboszlaival kapcsolatban, amit már megválaszoltunk, itt több mindent megválaszoltunk, de kettő záró kérdés, nyilván egy kicsit a karácsonyra, kivel és hol ünneplitek a karácsonyt?
Balázs?
A családdal, a feleségemmel fogom ünnepelni igazából 24-én otthon, kis főzős, sütögetős, ajándékozós karácsony lesz, igazából már nagyon várom, mert akkor végre elengedhetek mindent, és kikapcsolódás lesz, utána pedig indul a nagy túra a családhoz, elsőnek itt Pesten, aztán megyünk Nyíregyházára, úgyhogy jó kis út lesz, én már várom, mert legalább pihenhetek. Meg igen. Kajálhatok jókat.
Igen. Úgyhogy én is családdal fogom tölteni, szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel, úgyhogy a 24-ét, 25-ét velük fogjuk tölteni, nyilván barátokkal is szeretnék találkozni két ünnep között, mikor lesz rá idő, meg most nyilván szabadsággal leszek én is egy két hétig, úgyhogy igyekszem feltöltődni, mert utána azért január közepétől már indul mind a suliban, mind az edzői pályán a pörgés, meg a mérkőzés.
Meg 8-án már mi is indulunk.
Meg mi is indulunk, hogy minden 8-án újraindul, úgyhogy sok-sok pihenés lesz, de természetesen családdal fogom tölteni is az időt.
És akkor az utolsó kérdés pedig egy olyan kérdés, hogy hívők vagytok-e?
Hú, ez egy jó kérdés egyébként, és erre szerintem csak hosszan is mélyen lehetne válaszolni, de válasz az, hogy igen, meg szerintem ezt mindig is felvállaltuk, de nyilván nem.
Hát nem volt kérdésed.
Eddig igen, csak hogyha valahogy egyébként akár a vendégeknél lesz feljönnek, hogy nyilván mindig szoktuk vállalni. Én személy szerint keresztény családba születtem bele, és nyilván utána az ember saját döntés hoz, én bibliai értékrend szerint igyekszem élni az életemet, és hívőként, és szerintem az a fontos, hogy minden jobb emberekkel váljunk, és megtanuljunk szeretni, szeretetet adni, befogadni, és folyamatosan tudjunk jobb emberré válni, úgyhogy igen, hívőként. Én nem tartom magamat vallásosnak egyáltalán, de igyekszek egyébként bibliai értékrend szerint élni, és folyamatosan változni, és nyilván én hiszek a természet felettibe és ezekbe a dolgokba, meg nyilván ez egy nagyon nehéz dolog, hogy amíg nincsen az embernek ilyen személyes megtapasztalása, addig nagyon sokszor ilyen örültségnek tűnik meg. Meg ez egy ilyen személyes kapcsolat, nyilván ez egy nehéz kérdés, meg a belemegy az emberek órák átne erről beszélni, de egyébként igen, úgyhogy nem mindenkinek nyilván tisztelve tartva a saját világnézetét és döntését, de abszolút felvállalva, és nyilván szerintem az a legfontosabb, hogy az embernek az élete legyen jó bizonság és jó példa, és erre igyekszünk, úgyhogy én nem tartom magamat vallásosnak, de
igen, egyébként én is hasonlót tudok mondani, én is ugyanebben a cipőben járok. Alapvetően én is azt emelném ki, hogy a legfontosabb az, hogy tényleg emberségesen, életre valóan élje az ember az életét, és nyilván az embernek eljön az életébe az a pillanat, amikor megkérdőjelezi, hogy most akkor mi is van az életen túl, vagy a halálon túl. Úgyhogy nyilván ezt valamikor meg kell válaszolni. Mi így válaszoltuk meg, és ebben hiszünk, de nyilván mindenki abban hisz, amiben szeretne.
Igen, de hogy számomra ez egyébként ez egy valóság, vagy hogy nyilván nagyon nehéz, hogy ez egy személyes kapcsolat, és nem a feledkezet üdvözít, vagy bármi ilyes, mert nem szerintem ez egy ugyanúgy számomra is egy létező személy, és ez egy személyes közösségvel, és nyilván az ember nem látja, de hogy olyan, mint számomra, mint a szél, hogy érzékelne az ember, és számomra ez egy olyan valóság, egy olyan valóság személyes érintés lett, amit akarni se tudnám letagadni, mert hogy nálam ez ugyanolyan egyértelmű, mint hogy van a szél, és tapasztalom, vagy van a víz, és így tovább, hogy egyszerűen számomra ez egy valóság, de nyilván én egyáltalán tartom magam vallásosnak, vagy ilyen dogmatikus embernek, hanem szerintem egyébként a Biblia meg életszerű, és nem tudásokból áll, hanem az életvédelemről szól. Úgyhogy nyilván belemeltünk meg nagyon bonyolult is ez a téma, és erről nem szoktunk beszélni, meg nem is erről szól a műsorunk, de mi személyes emberek ezt mindig felvállaltuk.
De köszönjük szépen ezt a kérdést is, mert amúgy még sose kaptuk meg ezt a kérdést. És egyébként meg így visszatérve, kört alkotva az adás elejére, nagyon szépen köszönjük ezeket a kérdéseket, és nagyon szépen köszönjük azt is, hogy velünk tartottatok a 2023-as évbe. Azt hiszem, hogy ez egy történelmi év volt a mi számunkra is, mert mondhatjuk, hogy azért 2-3 ezer körül kezdtük ezt az évet, de 12 000-nél zárjuk, amiért nektek vagyunk hálásak, és köszönjük szépen. Reméljük, hogy a 24-es évben is velünk tartotok, és ezt sokszorosára tudjuk növelni, illetve egy elképesztően jó évet tudunk azzal zárni, hogy még több színes egyéniséget el tudunk hozni nektek, hogy szórakoztatni is el tudunk kezdeni titeket, és reméljük, hogy egyébként nagyon sok közönség találkozónk lehet, ahol meg találkozhatunk veletek. És a következő adást is nézzétek meg, majd lesz egy Tribune Gála ezután az adás után, amikor meg különböző kategóriában fogunk díjakat osztani, és például az év pillanatát is meg fogjuk válaszolni, és lelőtte az a poén, de mindegy, nézzétek meg mindenképpen, mert sok érdekes véleményt, szubjektív hozzáállást fogtok hallani, hogy ki volt a legjobb ebben az évben. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy most is itt voltatok, és végighallgattatok minket, és tartsatok akkor is velünk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.